Bullshit munka az, ami ha az egyik napról a másikra eltűnne a föld színéről, észre se vennénk a hiányát. Ezek azok a tökéletesen értelmetlen munkakörök, amelyek nem járulnak hozzá a világ működéséhez és semmi szükség a létezésükre. De ki az, aki egy ilyen megállapítás hallatán a saját munkájára gondol? Először talán senki, aztán lehet, hogy sokan bevallják maguknak, legalábbis ezt állítja David Graeber, a bullshit munkák szerzője, aki elég konkrét kategóriákba sorolja a munkaköröket, és számos provokatív megállapítást is tesz. Boros Otília pszichológus fordította ezt a kötetet, vele beszélgetünk.
Magával a szóval nekünk nagy gondunk volt, illetve hát nekem személy szerint, mert nagyon nem szeretem az idegen szavakat használni, és próbálok mindenre magyar megfelelőt keresni. És az internetre fölraktam, hogy akinek van valami ötlete, az mondja és hozza, és rengeteg jött, tehát legalább ilyen 40-50, és amikor úgy egyenként megnéztem, hogy ezek mennyire használhatóak, kiderült, hogy az egyik az a szónak ezt a részét takarja, a másik részét. Szóval nem volt olyan szó, amelyik visszaadta volna teljes egészében 100%-ban ennek az egész bullshitnek a jelentését. Szó szerint pedig kicsit rágárnak hangzik, tehát ótvar, borzalmas, haszontalan, de ez egyik se fejezi ki igazából, mert maga a szerző, tehát ez a bizonyos Graeber, és különbséget tesz a különböző jelentések között, és például azt mondja, hogy egy ótvar munka, ami rettenetes, tehát ezt az ember lehet, hogy nem szívesen csinálja, mondjuk ilyen a szippantós autó, vagy a kukás autó, hogy guztustalan dolgokkal foglalkozik, és nem nagyon társadalmilag értékelt munkával foglalkozik, de hasznos. Tehát hiába csúnya vagy nehezen elvégezhető valami, hogyha hasznos, akkor az már nem bullshit. És hogy mégis akkor mi a bullshit? Tehát az értelmetlen, felesleges, tartalmatlan, az embert megalázó, az egész életünket gyakorlatilag megkeserítő dolog.
Azért olyan szakmákat vagy munkaterületeket is megjelöl, amivel kapcsolatban föl sem merül bennünk, tehát 5 csoportot állapít meg, a biodíszletek, a hiénák, a kármentők, az alibi munkások és a hajcsárok, mondja ő.
Igen, igen.
És hát azért a PR szakemberek, bizonyos bankoknál, középvezetők.
Valahogy abból indul ki az egész, hogy megpróbálja így lecsupaszítani az ember életének a lényegét, és azt megnézni, hogy minek van értelme, minek nincsen. Tehát mi az, ami pszichés növel bennünket, vagy intellektuálisan növel bennünket, és mi az, ami teljesen felesleges, tehát az életünket csak tovább bonyolítja, és ezért nem szereti az egész bankrendszert, de hát azt gondolom, hogy nem tudunk meglenni bankrendszer nélkül, mert az egész rendszer úgy nőtte ki magát, hogy ott van középen a bankrendszer, és végül is kell egy ilyen általános egyenértékes, most akár megjelenik papírformájában, akár csak virtuálisan jelenik meg, de kell legyen, amin keresztül a cseréket elindítjuk és lebonyolítjuk. A bullshit az ott kezdődik, hogy összetettebb, komplexebb dolog lett az egész bankrendszer, és megpróbálnak gyakorlatilag mindent bevonni ebbe a hálózatba, és irányítani az életünket. Tehát kölcsönöket adni, olyan feltételeket rendelni a kölcsönök mellé, amelyek búzsba kötik az embereket, olyan kölcsönöket felvetetni emberekkel, amelyekre valójában nem lenne szükségük, és olyan körülmények között, ami előre borítékolhatóan tönkreteszi az életüket, vagy legalábbis nagyon-nagyon megnehezíti, és ezekre rábeszélnek bennünket, és akkor itt van a hiénáknak a szerepe, tehát hogy a hiénák olyan dolgokat próbálnak megetetni velünk, amelyekről ők is tudják, és valahol nekünk is tudni kellene, hogy ez nem jó, és nem lenne szabad belemenni.
És a hajcsárok, mert hogy a biodíszlet az érthető.
Igen, nagyon érthető, és mondjuk a politikusoknál is, tehát akik a hátuk mögött csak az a dolguk, hogy ott állnak és mosolyognak, és nagyon ismeri őket mindenki. Tehát egy ilyen holdudvar jelenség jelenik meg, hogy a biodíszleteknek az aurája az valahogy, hogy kivetül magára az illetőre, a fontos emberre, akinek a fényét növelni kell. A hajcsárok, tehát az, hogy a munkavezetőre, vagy a középvezetőre mennyire van szükség, tehát itt is a részletekben rejlik az ördög. Van a kétkezi munkában is olyan terület, ahol jól meglennének a munkások maguk, de ott van a hajcsár, akinek semmi más dolga nincs. Tehát ő az az ember, aki áll a munkabőr mellett, és nézi, hogy a másik 3 ember hogyan dolgozik, és utána azt mondja, hogy azt a göröngyöt még addig kellene tenni, vagy ez így nem jó, vagy az úgy nem jó. Lehet azt mondani, hogy de szükség van rá, mert hogy ő ellenőrzi, hogy mit csináljanak, megszervezi a munkát, hogyha maguktól nem tudnak megszervezni. Igen, tehát ez függ attól, hogy éppen milyen az aktuális helyzet, és hogy a szereplők azok mennyire involváltak abban a dologban, amit csinálnak. Azt mondja, hogy igen, hogy van egy határidő, és akkor határidőre nagyon el kell valamit készíteni, és akkor összeül a csapat, és akkor brainstorming van, és aztán összehoznak valami nagyot, és erre azt mondja, és akkor utána nem történik ezzel a nagyon semmi. Legfeljebb bemutatja a főnök a PowerPoint diákat, és aztán mindenki megtapsolja, és zsebrevágja a dicséretet, és utána maga az egész előadásnak a papírok mennek a fiók mélyére, és utána senki nem foglalkozik vele. Tehát a tartalma nagyon fontos, meg a célja nagyon fontos a munkának. Ez az egész ember, ez egy anarchista egyébként, így vállaltan anarchista, erre nagyon büszke, és antropológus, és úgy gondolja, hogy mint egy emberrel foglalkozó kutatónak, tudósnak, minden olyan területhez egy kicsit értenie kell, ami az emberrel kapcsolatos, tehát egy kicsit a történelemben, egy kicsit a politikában, egy kicsit a pszichológiában, kicsit a közgazdaságban, és ezekről az oldalakról mind megpróbálja befogni az egész bullshit jelenséget.
Amivel nagyon sokat foglalkozik a szerző a könyvében, hogy egyszerűen a munka lett az élet értelme, ez van a fejünkben, tehát nincs alternatíva, hogy hogyan lehetne a munkán kívül hasznosan eltölteni az időt.
Ez is igaz, és itt kezdték kéne bontani a fogalmat. Tehát azt mondom, hogy a tevékenység az nem feltétlenül munka. És hát a munka sem feltétlenül tevékenység, tehát ott ül valaki egy irodában és napi két telefont emelget fel, és ezen kívül halálra unja magát, ez nem igazán tevékenység. Tehát van egyszerűen. Tehát a tevékenység az hozzátartozik az ember életéhez. Tehát az ember nem csinál valamit, nem próbálja ki a tehetségét, nem csiszolgatja a tehetségét, a képességeit, akkor minek? Tehát tényleg szembe találjuk magunkat azzal, hogy amikor nem kell halálra dolgoznunk magunkat, akkor kiderül, hogy kiüresedik az életünk. És akkor itt van a másik, hogy igen, mert hogy a protestáns etika, stb. Azt mondja, hogy a munka az nagyon fontos, és hogy aki nem dolgozik, az, tehát a marxizmus is hozzájárult azért ehhez, az ne is egyék, és hogy a munka alakú társadalom, meg stb., meg hogy a munka az erkölcsi kérdés is, tehát hogy akinek nincs nagy emmel kiejtett, vagy nagy emmel leírt munkája, az nem igazán erkölcsös, az nem igazán megbecsülhető. Mi sem jobb példa erre, hogy a otthon dolgozó, tehát a háztartásbeli nőknek a munkáját milyen sokáig nem tartották munkának. Nem hoz jövedelmet, egyedüli kereső a férj. Miközben lehet, hogy nagyobb értéket termel otthon, mint amennyit pénzformájában a férj hazahoz, ki tudja.
Szerinted mit profitál az olvasó ebből a könyvből?
Én nekem nagyon sok ilyen reveláció erejű felismerést nyújtott, tehát amit egyébként is lát az ember, azt most így megragadják és megnevezik, hogy ez micsoda. És ez nagyon jó, tehát hogy sokkal tudatosabban lehet látni a világot, és kritikusabban lehet látni a világot. Korán sem arról van szó, hogy tessék elfogadni, ami ebben a könyvben van, mert ez szentírás. Egyáltalán nem. Tehát ez egy provokatív és vitaindító könyv. És lehet vele egyetérteni, és lehet vele vitatkozni. Tehát minden esetre a látását, a szemléletét megváltoztatja az embernek, és egy másik perspektívát ad.
David Graeber, Bullshit munkák, Boros Otiliával beszélgettünk a könyvről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg.